Gyönyörköd a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Így szól a Zsoltáros, és adja Isten, hogy így szólhassunk majd mi is ennek az Isten tiszteletnek a végén. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, a 32. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember! Helyünket elfoglalva a 202-es dicséretünknek mindhárom versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígét hallására. Hallgassuk most meg Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található az a Zsoltárok könyvében, nevezetesen heti Zsoltárunkban, a 112. Zsoltárban.
Isten igéjét olvasom a 112. Zsoltárból. Az Isten félelem jutalma. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága a semmibe vész. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönjük ezt a vasárnapot, köszönjük, hogy összegyűlhetünk igét felett, amit te adsz nekünk. Köszönjük, hogy egyre jobban ismerhetünk téged. Kérlek, hogy adj nekünk olyan erős hitet, amiről ez a Zsoltár is beszél. Mert látjuk azt, hogy milyen sok gazdagság és boldogságot vonz a benned gyökerező erős hit. Kérlek azért, hogy te légy azokkal, akik most nem lehetnek velünk, a betegekkel, és akik másokból vannak távol. Kérlek azokért, akik az interneten keresztül hallgatják az Isten tiszteletet. Kérlek, hogy áld meg ezt az együttlétet, ezt az Isten tiszteletet, és add, hogy napról napra erősödjön a hit bennünk. Amen.
Isten igéje ezt tanítja nekünk, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Boldogok, akik megvallják bűneiket, és hiszik azoknak bocsánatát. Kedves testvéreim, most énekeljük a 214. dicséretünket, nem vagyunk mi magunkéi. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely alapján szent lelke által szólok közöttetek, írva található a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében, A Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 28-tól 30. versig terjedő szakaszában eképpen. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, talán nincs olyan közöttünk ma ebben a templomban, aki valaha ne hallotta volna ezt a mondatot szüleitől. Kedves gyermekem, majd én helyrehozom. Majd én megcsinálom. Gyermekkorunkban azt gondolom, mindannyian okoztunk olyan károkat, amelyeknek a helyrehozatalára mi magunk képtelenek voltunk, de milyen jó, hogy akadt segítség, akadt szeretet velünk szemben, és akadt, aki helyreállította azokat a károkat, amelyeket akarva vagy akaratlanul okoztunk. Mindezekre emlékezve és mindezekről megemlékezve a prédikáció kezdetén hadd bátorítsalak benneteket, hogy jegyezzük jól meg, hogy elrontani dolgokat erre minden ember képes. Mindannyian kivétel nélkül képesek vagyunk erre. De helyrehozni dolgokat, nos erre csak alig akad valaki. Ki az, aki ne tapasztalta volna meg azt, hogy a bajában jó szándékkal segíteni akarók, csak még nagyobb bajba sodorták bele. Ezért tanuljuk meg azt, hogy a segítséget elrontott dolgainkra nézve mindig ott és annál kell keresnünk, aki már kipróbált, akiről jó bizonyságunk van arra nézve, hogy tud nekünk segíteni. A római levélnek ez a szakasza, amelyet ma fölolvastam előttetek, a legmegbízhatóbb helyreállítót mutatja meg nekünk, és még abba is beavat bennünket, hogy ez a legmegbízhatóbb személy, aki képes helyreállítani a mi életünket, a mi elrontott dolgainkat, hogyan és miképpen viszi véghez a mi életünkbe ezt a helyreállítást. Nézzük hát végig ennek a néhány versnek az üzenetét, hogy még nagyobb bizalmunk legyen Istenhez, akiről beszélünk, a nagy helyreállítóhoz, nem csak akkor, amikor bajba vagyunk, hanem életünk egész idejében, mindenkor. Legelőször valami olyasmiről kell beszélnem a felolvasott ige alapján, amit azt gondolom, hogy a jelenlévő gyülekezet nagy része tud, de mégis szükséges, hogy egy kicsit elismételjük, hogy megértsük azt, hogy miért olyan nagy dolog az, hogy Isten helyreállít bennünket, és hogy megértsük azt is, hogy miért úgy állít helyre bennünket, ahogyan ő ezt megteszi. Legelőször is tehát arról szólok előttetek, hogy honnan indulunk. Ha jól tudom, itt a római levél magyarázata folyik ebben a gyülekezetben egy idő óta, és akkor nem mondok nagy újdonságot, hogyha visszautalok arra, hogy a római levélből már megismerhettük azt, hogy az ember végzetes döntést hozott Isten ellen, és ezáltal a döntése által az ember hatalmas bajba keveredett. E bajnak a nagysága messze meghaladja az embernek azon képességeit, hogy ezt a baját egyedül, mindenkitől függetlenül megoldja. E bajnak van neve is, így nevezhetjük ezt a bajt, hogy ítélet, vagy így is nevezhetjük, hogy halál. Halál. Hogy pontosan értsük, hogy mit jelent ez a baj, ítélet és halál, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a Biblia nyelvén az ítélet és a halál azt jelenti Isten nélküliség. Az ember számára ez azért nagy baj, hogyha Isten nélkül van, és Isten nélkül marad, mert Isten hiány az emberi élet értelmetlen, értelmét veszti. Olyan, mint ha lenne egy autónk, amelybe üzemanyagot kellene tankolni, de sehol a világon nem találnánk üzemanyagot. Vagy hogy kicsit közelebbi példát hozzak, olyan az ember Isten nélkül, mint egy mobiltelefon, amely lemerült, de amelyhez nem találnánk elektromos áramot, hogy valamilyen módon életre keltsük. Azonban azt is megérthették a testvérek már a levélből, hogy Isten valami általunk felfoghatatlan és nemigen érthető okból az ellene forduló ember után lépett, hogy a magának okozott bajából az embert megmentse. Istenről azt mondja a kijelentés, hogy ő maga az élet. És az Úr Jézus Krisztus feltámadása révén tudjuk, hogy az élet hatalmasabb, mint a halál. Noha a mi érzékszerveink azt diktálják, hogy a halálnál nincsen hatalmasabb, mert végül legyőzi az életet, hiszen mindannyian meghalunk, az Úr Jézus Krisztus feltámadása megvilágosította számunkra azt, hogy az élet, azaz Isten, hatalmasabb, mint a halál. Szóval, amin az ember nem képes úrrá lenni, amely bajból maga nem képes megszabadulni, abból Isten készít és ad kiutat. És ez a jó hír, vagy ahogy szoktuk nevezni egyházi nyelven, ez az evangélium. Hogy bajba jutottál, bajban születtél, bajban vagy, mert Isten nélkül vagy, és ezen nem tudsz segíteni, ez a te ítéleted és a halálod, ezért értelmetlen az egész életed, de Isten, aki nélkül vagy, lehajol hozzád, mert ő nagyobb annál a problémánál, annál a bajnál, amely rajtad uralkodik. Isten élt ezzel a képességével és ezzel a hatalmával. Mindazokat, akiket Isten ilyen módon helyreállít, megment, mindazoknak azt mondja itt a római levél 8. fejezetében a kijelentés, minden a javukra van. Minden a javukra van. Tehát azoknak, akiket Isten megment, Isten nem az ítélő bírója, hanem a legnagyobb jótevője. Az olyan embereknek, akik felül Istennek terve van, akik felé lehajol, hogy segítsen, azoknak mindent a javára tesz. Azonban, aki elolvassa a római levélnek ezt a szakaszát, az mindjárt szembesül azzal is, hogy Isten nem állít helyre mindenkit. És most másodjára erről szeretnék nektek szólni, hogy kiket állít helyre Isten. Kik azok a némelyek, akiket Isten lehajol, akiket megsegít, akiknek belép az életébe, és akiknek az élete így újra értelmet nyer. Akik nem mennek ítéletre, akiké az élet, kik ők? Azt olvastuk itt a 29. versben, akiket Isten eleve kiválasztott. Vagy egy másik fordítás szerint, akiket elhatározása szerint kiválasztott. Nos, testvérek, hogy kiket állít helyre Isten, kik azok a némelyek, akiket a halálos bajukból kiragad, nos, ez az az ügy, amibe a Szentírás alapján nincsen beleszólásunk. Mondhatom így is, hogy a fejünk felett döntött Isten rólunk. Tudom, hogy a mai ember erre azonnal felsziszen. És azt mondjuk mi mai emberek erre, hogy ez nem demokratikus. Ez nem demokratikus, hogy Isten a fejünk felett dönt rólunk. És hogy ráadásul ezt nem egyformán teszi. Szeretném, hogyha mindannyian megértenénk, hogy igen, igazunk van, de Isten nem demokrata. Soha nem állította magáról, hogy ő demokrata lenne, és soha nem mondta azt, hogy az ő uralma a kozmosz felett demokrácia. Ezt csak mi gondoljuk róla, mert nem ismerjük őt, mert nem hallgatunk a kijelentésre, amelyben világossá teszi Isten azt, hogy az ő rendje teokrácia. A teokrácia Isten központúságot jelent, amelynek a lényege az, hogy ő hoz döntést mindenek felől, és a döntéseit ő is viszi véghez. Döntéseiben nincsen beleszólásunk. Nem tudunk beleszólni abba, hogy kik azok, akiket ő helyre állít, és kik azok a némelyek, akik felől ő döntést hozott. De tudhatjuk azt, hogy nem érdemünk alapján döntött. Tudhatjuk azt, hogy az ő döntését nem befolyásolta az, hogy mi milyen emberek vagyunk. Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a levélnek a 3. fejezetében, a 12. versben már olvastátok, mindnyájan elhajlottak. Isten nem lehetett ránk tekintettel, mert mi mindannyian elhajlottunk tőle. Azaz, ami bajunk egyforma nagy. Nem tehetett kivételt az alapján, hogy a nagyon nagy bajba levőket megsegíti, a kis bajba levőket meg nem. Mert mi mindnyájan elhajlottunk tőle. Mi mindannyian egyformán állunk vele szemben. A némelyek tehát azt jelenti, hogy tőlünk független, szabad és befolyásolhatatlan az a döntés, amelyet ő hozott rólunk. Isten tudatosan döntött, választott, de nem általunk megérthető okok alapján. És hogy ez még tisztább legyen a testvérek előtt, hadd mondjam el azt, ami a szövegből kitűnik, hogy Istennek ez a döntése nem most születik, ugyanis minden, amit itt olvastunk ebben a két versben, múlt időben van. Tehát Isten semmivel sem befolyásolható, mert már nem a döntési, hanem a végrehajtási fázisban vagyunk. Aki azt gondolja, hogy ő föl tudja magára hívni az Isten figyelmét, hogy én érdemes vagyok arra, hogy megmentsél, és a némelyek közé soroljál, az hatalmas tévedésben van. Mert Isten kijelentése arról beszél nekünk, hogy a döntési szakasz már régesten régen lezárult. A világ, amelyben élünk, az már a Isten tervének végrehajtási szakaszában van. Írjuk föl, akik esetleg látom néhányan jegyzetelnek, hogy az Efézusi levél első fejezetének 3. versétől 6. verséig terjedő szakaszából megtudjuk azt, Efézus 1:3-6, hogy Istennek ez a tervező fázisa megelőzte még a teremtést is. Ennyire nincsen befolyásunk Istenre. Hogy még mielőtt a világot megteremtette volna Isten, ez az eleve elhatározása már készen volt. És a világ megteremtésével átléptünk a végrehajtási fázisba. Ez lehet, hogy nem tetszik nekünk, de az ige kijelentése alapján, Isten kijelentése alapján, aki beavat bennünket olyasmibe, amit mi nem ismerünk, ez így van. Lehet, hogy nem tartjuk demokratikusnak, de ezen ez semmit sem változtat. Hallottunk tehát arról, hogy honnan indulunk, hallottunk arról, hogy Isten saját döntése alapján, amelyet a világ felvettetése előtt meghozott, döntött már arról, hogy kiket állít helyre a bűnükből, a halálból. Most szeretnék nektek arról szólni, 3. pontban, hogy mi az Isten helyre állításának a lényege. Mit tesz ő ezekkel a némelyekkel, amit másokkal nem tesz meg? A felolvasott szakasz 29. versében azt olvassuk, hogy Isten azokról, akikről eleve döntést hozott, elrendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Vajon mit jelent ez? Hasonlóvá lenni fia, azaz Jézus Krisztus képéhez. Beszéljünk szépen, hatalommal. Tegyünk csodákat. Szeressük az elesetteket. Áldozzuk fel magunkat. Azt gondolom, talán legelső sorban ilyesmire szoktunk gondolni. De most hadd hívjalak benneteket egy másik gondolatmenetre. Gondolkozzunk másként, ha meg akarjuk ezt érteni, mit jelent hasonlóvá lenni Jézus Krisztus képéhez. Mi az, ami a fiú képében leginkább látható, de az Istentől elfordult ember életében egyáltalán nincsen jelen? Gondolkozzunk ezen, mi az, ami Jézus Krisztusban nagyon tükröződik, nagyon látható, de bennünk egyáltalán nincs meg. Egy dolog lesz, ami kikristályosodik előttünk a sok közül, mert sok ilyen dolog van, de egy egészen feltűnően a többitől sokkal fényesebben felragyog előttünk. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus, a fiú, szerette az atyát, méghozzá mindennél jobban. Nem csak a föld dolgainál jobban szerette a mennyei atyát, hanem magánál is jobban szerette a mennyei atyát. János evangéliumának 17. fejezetében olvashatjuk az ő úgynevezett főpapi imáját. Olvassátok el, és ebből az imádságból kitűnik az, hogy Jézus mennyire szerette az atyát, hogy magánál is jobban szerette az atyát. Ismeritek azt a tételt belőle. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. Gondoljatok az ő utolsó szavaira a kereszten. Amikor azt mondja, atyám, a kezedbe teszem lelkemet. Mindennél jobban szerette Jézus Krisztus az atyát. A helyreállítás lényege az tehát, hogy Isten azt rendelte el, hogy ezek a bizonyos némelyek, akiket ő helyreállít, fiához hasonlóan szeressék őt. Ezt jelenti a Jézus Krisztus képére való hasonlóvá tétel, hogy akik őt mindennél jobban tudják szeretni. Tudjátok, a Biblia elmondja nekünk, emlékeztet bennünket arra, hogy mi, bajba levő emberek, kit szeretünk a legjobban. Mindig azt állítja nekünk mértékül, amit mi a legjobban ismerünk. Az ember magát szereti a legjobban. Magát szereti a legjobban. És erre az önszeretetről nem tudunk lemondani, és ettől nem tudunk megszabadulni. A helyreállítás azt jelenti, hogy Isten elvégez valamit a szívünkbe, hogy mi őt mindennél jobban szeressük. Onnan azt gondolom, abból a világlik ki, hogy valaki ezek közül a némelyek közül való a környezetünkben, hogy látjuk rajta, hogy mindennél jobban szereti az atyát. Tudjátok, a Földön sok minden megtanulható anélkül, hogy egyáltalán Istenről szót ejtenénk. De ez a legfontosabb dolog, ez nem tanulható meg. Meg lehet tanulni hatékonyan, hatalommal beszélni. Még most is megrendítő, amikor az ember felvételekről látja Adolf Hitlert beszélni. Irgalmatlan erővel tudott beszélni. Nem azt mondom, hogy hangosan tudott beszélni, hanem olyan erővel, olyan hatalommal tudott beszélni, hogy egy nép teljesen igazat adott neki. Ott álltak az emberek. Nekünk magyaroknak is voltak ilyen történelmi személyeink, akik így tudtak szólni. Meg lehet tanulni. Az illúzionisták ma olyan csodákra képesek, hogy élő ember fel nem fogja, hogy hogy csinálják. Hogy csinálják a trükkjeiket? Hogy csinálják azokat a csodákat? Ki mondja azt, hogy nem volt a legnagyobb emberiesség például Gandhiban? Vagy ki az, aki azt mondaná, hogy nem megfelelő dolog az, hogy némelyek föláldozzák magukat azért, hogy mások élete megmeneküljön. Minden nyáron kapunk ilyen híreket. Hogy életmentő hal meg azért, hogy a másik éljen. Testvérek, mindezekre oda tudjuk adni magunkat, mindezeket el tudjuk sajátítani. Mindezekké válhatunk, de Istent, az atyát mindennél, még önmagunknál is jobban szeretni. Nos, ez az, amit nem lehet megtanulni, Ez az, amire az ember nem tudja magát rávenni, és ezt még képmutatóan se tudjuk eljátszani. Az ember azért, hogy ilyenné váljon, azért nem tud tenni semmit. De azt mondja nekünk a Biblia, hogy van olyan erő, és van olyan csoda, amely meg tudja fordítani a mi szívünket. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy te magadtól nem fogod tudni az Istent úgy szeretni, ahogy kellene. És amikor Nikodémus kétségbe esett, Jézus elmondta neki, hogy ehhez újjá kell születned. És hogy születetek újjá, kérdezte Nikodémus, hogy lehet az én szívem mássá, mint amilyen, hogy magamat szeretem? Akkor Jézus neki is elmondta, amit elmond nekünk itt a római levélben, hogy ezt Isten tudja megtenni veled. Ez olyan erő kell, amellyel te nem rendelkezel, de amely Istennél mégis megvan, és ő némelyekkel megteszi, hogy újonnan szüli őket, hogy aztán ők önmaguk a világ helyett Istent szeressék mindennél jobban. Negyedszerre arról szeretnék nektek szólni az ige kapcsán, hogy Isten hogyan viszi hát véghez a döntését. A helyreállítás felől döntött, megértettük, hogy mi a helyreállítás lényege, és most arról szólok-e vers alapján, ige vers alapján, hogy hogyan viszi véghez Isten a döntését. És erről három dolgot olvastunk itt a felolvasott szakaszban, méghozzá azt, hogy Isten elhív, megigazít és megdicsőít. Ezt teszi Isten némelyekkel. Elhívja, megigazítja és megdicsőíti őket. Hogy még jobban értsük, az elhív azt jelenti, hogy magához hív. Így is fordítható ez a szó, magához hív. És hogy még jobban értsük, van egy kis áthallásunk az Ószövetség irányába, azt is jelenti ez a szó, hogy néven szólít. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szólítottalak. Isten személyes kapcsolatba lép az ő választottaival, azokkal a némelyekkel, akik felől döntött. Isten nem általánosságba cselekszik, hanem személyesen cselekszik. Néven szólít, személyesen oda megy hozzád, és te tudni fogod abban a pillanatban, hogy most itt az Isten beszél velem. Azok, akik ezt már átélték, mondják el azoknak, akik ezt nem hiszik, hogy ez így volt. Tudtuk abban a pillanatban, hogy Isten szól hozzánk. Mondhatnánk úgy is, hogy Isten falhoz szorított bennünket. Nem volt ott senki más, csak ő, meg én. Én velem egy alföldi tanya poros udvarán tette meg ezt az Isten. Egy csendes héten, ahol ültek ugyan körülöttem emberek, de ott megértettem egy pillanat alatt azt, hogy Isten most engem szólít a nevemen. Nincs menekvés. Nem nézhetek se jobbra, se balra, mert velem beszél. Azt gondolom, mindannyian átéltük ezt, hogy ez valahol így indult el, hogy tudtuk, hogy ez most nem mindenkinek szól, hanem ez nekem szól. De nem csak megszólít, magához hív, név szerint, személy szerint, hanem azt is mondja itt a római levélben a kijelentés, hogy ő megigazít. A megigazításról már sokat hallhattunk, így is fordítjuk, hogy igaznak nyilvánít, felment az ítélet alól. Istenről úgy is beszél a Biblia nekünk, mint aki igaz bíró. Ő az, aki igaz ítéletet hoz. És ez az ítélet vagy a halál, vagy az élet. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy úgy viszi véghez Isten az ő helyreállítását, hogy magához hív, és közli velünk azt, hogy fölmentettelek az ítélet alól. Mi ennek a kulcsa, hogy ő fölment az ítélet alól? Már tudjuk, mert megérthettük itt az előző percekben, hogy nem az, hogy én szebb vagyok, mint a másik. Hogy nekem jobbak az őseim, mint másoknak. Hogy én ebbe vagy abba a közösségbe járok. Hogy én erkölcsösebb életet élek. Már megértettük, hogy nem ez az alapja. Hanem az alapja az, hogy Jézus Krisztus elhordozta az én bűneimnek az ítéletét. Már végrehajtási fázis van. Isten megszólít, és azt mondja neked meg nekem, hogy fölmentettelek az ítélet alól, mert valaki, az én fiam, aki mindennél jobban szeretett engem, elhordozta a te bűnödnek büntetését és ítéletét. És azt olvassuk itt harmadszor, hogy nem csak ezt érteti meg velünk, hanem meg is dicsőít. Ez azt jelenti, hogy felmagasztal, dicsőségessé tesz. A dicsőséget a célban nyeri az ember. És amikor a római levélben ezt olvassuk, hogy Isten meg is dicsőítette ezeket az embereket, ezeket a némelyeket, akkor ez azt is jelenti, hogy a helyreállítás, a célba érkezést is magába foglalja. Mondhatom így, hogy garantálja. Mindezt, ami elhívásunkat, megigazításunkat, megdicsőítésünket, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által vitte véghez az Atya. Mert mit olvastunk itt a 29. versben? Hogy hasonlóvá tesz bennünket az ő fia képéhez, mert ő az elsőszülött sok testvér között. Ő az, akiben mindez megtörtént, és akire nézve, és akiért, ami mennyei atyánk véghez viszi az ő döntését rajtunk. Ma tehát a néhány vers alapján megláttuk nem csak az elveszett embert, akinek Isten nélkül értelmetlen az élete, hanem ebben a néhány versben felragyog előttünk az elveszett embert megmentő, helyreállító Isten képe, aki Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, mint elsőszülöttben helyreállít némelyeket arra, hogy őt mindennél jobban szeressék. Kedves testvérem, ha hallod Istennek a hívását, ha tudod, hogy ő talán már régóta személyesen mondja, üzeni te neked azt, amiről itt szó van, akkor ne késlekedjél erre az isteni hívásra, erre az isteni közelségre igent mondani. Ne késlekedjél. Ne húzd az időt, ne meneküljél, mert az jön Isten igéje, az ő szent lelke által te hozzád, akire neked szükséged van, hogy értelmetlen életed végre értelmet nyerjen. Ha hallottad a hívását és már megértetted, akkor arra kérlek, hogy vizsgáld meg az életedet, hogy szereted-e őt mindennél jobban. Tudjátok, Péter ott az utolsó vacsora környékén Azt mondta Jézus Krisztusnak, hogy én mindenkinél jobban szeretlek téged. Én mindennél jobban szeretlek téged. De legfőképpen ezeknél, akik itt vannak körülöttem, én sokkal jobban szeretlek téged. Aztán tudjátok, hogy mi történt a feltámadás után, amikor az Úr Jézus Krisztus találkozott Péterrel újra ott a Tibériás tavánál. Mit kérdezett Jézus Pétertől? Azt kérdezte, hogy szeretsz engem, Péter? Hogy is van ez? Hogy is van ez, hogy te dicsekedtél, hogy mindenkinél jobban szeretsz engem, de szeretsz te engem? Hadd kérdezze meg az Úr Jézus Krisztus ma tőlünk is, akik kaptuk az ő kegyelmét, akik a némelyek közé tartozunk, hogy szeretsz még? Mindennél jobban szeretsz még? Nem baj, ha mondod, de így van. Vizsgálj csak meg az életedet. Vizsgáljuk csak meg az időbeosztásunkat. Vizsgáljuk csak meg a pénzügyeinket. Mindennél jobban szeretjük a mi Urunkat, Istenünket? Hadd biztassalak benneteket, hogy szakadjunk el mindentől, ami bennünket az Isten szeretetétől elszakít. Ne legyetek restek mindenre nemet mondani, ami gátolja az életetekben azt, hogy szeressétek az Urat, az Isten teljes szívből. Mert ennek van értelme. Az összes többinek nincs értelme. Az csak félrevisz és félre von bennünket. Dicsőítsük az Urat azért, amit velünk érdemtelenekkel tett. Ez az ige arra hív bennünket, hogy dicsőítsük Istent azért, hogyha ő a némelyek közé sorolt bennünket. És egyúttal végül arra bátorít ez az ige, hogy bízzál ő benne. Mert Isten nem csak elkezdte, hanem be is fejezte, és be is fejezi az ő tervét veled és rajtad. Mert elhívta, megigazította, és meg is dicsőítette az ő választottait. Isten tervei nem sülnek föl. Isten maga nem sül föl. Bízzál benne. Nem csak elkezdte, hanem be is fejezi az ő tervét. Bízzál benne akkor is, amikor azt látod, hogy öregszel, elbutulsz. Bízzál benne akkor is, amikor azt látod, hogy kedves szeretted, aki szerette az Urat, már nem tud szólni, már gyenge. Bízzál benne, amikor azt látod, hogy már össze-vissza beszél öregségében, már nem ura annak, amit mond. Bízzál az Úrban, hogy aki döntött és elkezdte, az véghez is viszi az ő tervét. Azt mondja, minden a javadra szolgál. Testvérem, ha halljuk az ő szavát, akkor nyissuk meg a mi szívünket, ne meneküljünk tovább. Ha meghallottuk az ő szavát, vizsgáljuk meg életünket. Bánjuk meg mindazt, amit jobban kezdtünk szeretni az elmúlt időszakban őnálánál. És itt az úrasztala körül emlékezzünk meg arról a mély isteni szeretetről, mely megmutatkozott a mi irányunkba, azáltal, hogy odaadta az ő fiát, megbüntette az ő ártatlan fiát helyetted és helyettem, és akiben annak is a bizonyságát adta, hogy megbékélt, amikor őt feltámasztotta, hogy te meg én megnyugodjunk, hogy békességünk legyen, hogy nem csak elvéve van a mi ítéletünk, hanem el van nekünk készítve az örök élet az Úr Jézus Krisztussal együtt az Isten dicsőségében. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 245. dicséretünk első három versét énekeljük. Uram, téged tisztelnek! Gyertek testvérek, helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy kijelentést adtál nekünk az igazságról és a valóságról, hogy ne maradjunk tudatlanok, és ne teljen el a mi életünk értelmetlenül, s végül ne halljunk meg a te végső és visszavonhatatlan ítéletedre. Köszönjük neked a te döntésedet, azt a kegyelmet, amelyet elkészítettél a világ alapjainak felvettetése előtt, és amelyről ma is szólsz nekünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük azt, hogy ezt a világot te irányítod, te hozol benne meg minden döntést, amelyet mi meg nem kérdőjelezhetünk. És könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük azt is, hogy minden döntésed, ami javunkat szolgálja. Azt szolgálja, hogy mi az értelmetlen életből a te fiad áldozatáért kimeneküljünk, helyreállítassunk, hogy téged igazán szívből mindennél jobban szeressünk. Kérünk téged, hívjál bennünket, és a te kegyelmedet közöld velünk olyan módon személyesen, ahogyan erről hallottunk is, és légy segítségül nekünk lelki halottaknak, hogy tudjunk neked mégis válaszolni, és a te kegyelmedre igent mondani. De arra is kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, akik noha megkaptuk már tőled ezt a kegyelmet, ezt a helyreállítást, de olyan gyakran elhajlik a mi szívünk te tőled. Arra kérünk téged, lelki próbáinkban legyél velünk, és segíts meg bennünket, hogy mindennél jobban tudjunk téged szeretni. Tudjuk, hogy ez a hozzád való szeretetünk megtanít bennünket egymás szeretetére is. Így segíts, hogy a mi földi életünknek minden szolgálata fakadhasson a feléd való szeretetünkből és szerelmünkből, hogy ez legyen az alapja annak, hogy szeretünk másokat is magunk körül. Így taníts bennünket a diakóniára, a te ügyednek szolgálatára, mindazoknak szeretetére, akik körülöttünk élnek és vannak. Különösképpen is imádkozunk te hozzád mindazokért, akik lelkileg elesettek, mindazokért, akik testileg gyengék közöttünk. Különösen kérünk ezen a mai napon rákbeteg testvéreinkért. Urunk, ha értelmetlennek látnák is életüket, köszönjük, hogy te az ő életüket is értelmessé tudod tenni, s talán épp a betegség által hívod, vezeted őket személyesen magadhoz. Adjad, hogy benned találjanak olyan orvosra, amely nem csak időre, órára, hanem az örökké valóságra szabadíthatja meg őket. De kérünk testi épülésükért, gyógyulásukért, türelemért, hogy hordozni tudják betegségeiknek minden súlyát és nehézségét. Kérünk téged gyászoló testvéreinkért, az ő vigasztalódásukért, hogy azt nálad és benned találhassák meg. Urunk, légy mindannyiunkkal, ismered a mi életünket, kérünk, hallgasd meg a mi személyes imádságainkat is, melyeket most a csendben elmondunk te neked. Amen. Folytassuk imádságunkat közösen, az Úr Jézus Krisztustól tanult módon imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Néhány szót mondok a kórus szolgálat elé. Igen, ahogy lelki pásztor úr mondta, szívünk szolgálatra akkor indul, amikor átéljük, hogy Krisztus az ő szeretetével szolgál felénk, amikor megszólít, amikor elhív, amikor megigazít. És ráébredünk, hogy erre nem vagyunk érdemesek. A diakónia éppen az, hogy Krisztus kinyújtott karja vagyok, és ma élő az ő testének tagja, a szükségben élő ember felé. Mikor Krisztus mennyei szeretetét, az én földi szeretetem, odafordulásom, figyelmem által megmutatom. Mert Isten azt rendelte el előre, hogy fiához hasonlítsunk. Ezt a küldetést pedig úgy tudom betölteni, ha tőle nyerek életet, erőt, békét, békességet. Ezért választottuk ezt az éneket mára, a címe Jézus életem, erőm, békém. Hallgassák szeretettel a testvérek!
Diakóniai vasárnapunk van, a diakónusunkat, Gyülvészi Irmuskát szeretnénk köszönteni. Irmuska, ha ide jönnél és itt leülnél, megköszönjük szépen. És én azért egy pár mondatot mondanék, összeírtam Irmuskával kapcsolatban. Bár nem tudom, hogy ilyeneket szabad-e elmondani, hogy Gyülvészi Irmuska Nagykörösön született, 1955. november 2-án református lelkész házaspár harmadik gyermekeként. Az általános iskolai tanulmányait Harkányfürdőn, Siklóson, Székesfehérvárott és Budapesten végezte. A megtérése 1971 tavaszán történt egy sárbogárdi csendes napon, ahol átadta a szívét Jézus Krisztusnak. Ott az az ige ragyogott fel számára, hogy nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartanunk. Tehát azóta is ezt az egy üdvözítőt hirdeti életével, szavaival. 1974-ben érettségezett a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában. 1974-ben kántori oklevelet is szerzett, és a debreceni évek meghatározóak voltak az ő lelki fejlődésében, mind szülőktől, diáktársaktól nagyon sok szeretetet kapott, és itt nyert elhívást a lelkipásztori szolgálatra, amit a Budapesti Teológiai Akadémián végzett el, 1981-ben szerzett lelkészi oklevelet. Sajnos a szülei házassága nem tartott sokáig, édesapja elvált és külföldre került, édesanyja egyedül nevelte fel három gyermekét, de a lelki érintéseket ő elsősorban édesanyjától kapta, mert ő minden este tartott áhítatott a családnak, és ő tanított az Úr Jézus ismeretére, szeretetére, imádkozott a családdal, énekeltek. 1981. októberétől 1993. június 30-áig az angyalföldi gyülekezetbe szolgált, majd 1993. július 1-től nyugdíjazásáig, 2007. január 31-ig a Budapest külső kelenföldi református gyülekezet farkasréti imaházában folytatta lelkészi szolgálatát, mindkét gyülekezetben beosztott lelkészként, vasárnaponként tartotta az istentiszteleteket, végezett mindenféle szolgálatot, és még tanított hittant iskolákban és gyülekezetben, konfirmációs előkészítőket, nyári táborokat, ifjúsági órákat tartott. Édesanyját ő 7 évig, haláláig ápolta. Amikor bekövetkezett ez, akkor romlott meg az egészsége, és került sor a nyugdíjaztatására, de a gyülekezettel végig volt kapcsolata, a farkasréti gyülekezettel, önkéntes diakóniai szolgálatot is végzett Gazdagréten. Egy családba és szolgálata nagy áldás volt a család számára. 2009. novemberében bekapcsolódott a Rákellenes Liga önkéntes munkájába, ahol daganatos betegek látogatására készült föl. Gyülekezetünkben 2010. februárjában került, akkor írtuk ki ezt a pályázatot, és június óta teljesített diakónusi szolgálatot, mint nyugdíjas beosztott diakóniai lelkész, bár a díjlevele 4 óráról szólt, nem tudom, ezt tudták-e a testvérek, hogy 4 órás volt az a díjlevél, de azért ő nem 4 órát végzett naponta, hanem ennek a többszörösét, és a gyülekezetünkben is legalább olyan sokrétű volt a szolgálata, mint az előző gyülekezeteiben, tartotta a kapcsolatot az orvosokkal, ha kellett, kiváltotta a gyógyszert, vagy bevásárolt, volt, akiket hetente, volt, akiket havonta látogatott meg, és több mint 250 embert is számon tartott, névnapra, születésnapra köszöntőket írt, és hogyha úgy adódott, akkor egy-egy ember dolgába minden követ megmozgatott, levelet írt polgármesteri hivatalba, vagy segítséget kért civil szervezetektől is. Havonta felelősen gazdálkodott a diakóniai pénzkeretből, amiből gyógyszert, élelmiszert, segélyt adott a szükségben levőknek. Amikor úgy volt az egészsége, akkor szolgálta újpesti öreg otthonokba, vagy éppen a Baross utcai kórházba, kórházi istentiszteleteken. Az Isten nem adott neki test szerinti társat, de mindig gondja volt a testvére, gyermekeire, 2 keresztfiára, az ő gyermekeikre is, akik azt gondolom, hogy erején felül is igyekezett velük törődni. Jelmondata a Róma 15:1 volt, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Sajnos az utóbbi időben kapott sztrokot, ami után megromlott az egészségi állapota, és nem tudja már úgy végezni a szolgálatot eddig, de Istennek vagyunk hálásak az ő eddigi szolgálatáért, áldozatos munkájáért, és imádságban hordozzuk, hogy az Isten segítse az ő további életszakaszát és felépülését, egészségét, és készült egy tabló is róla neki, amit majd gondolom megnézhetnek a testvérek. Hát ezt most Irmuska hova tegyem, vagy hogy is csináljuk, mit vagyom. Igen, és egy virágcsokor is itt illatozik, ami majd a lakásába fog tovább illatozni. Isten áldja meg az életedet. Bocsánat, nem ér odáig.
A szolgálatomban Pál apostol igéje vezérelt, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Életem során megtapasztaltam a 73. Zsoltár versét, miszerint Isten közelsége oly igen jó nékem. És Jézus Krisztus bátorításában, kijelentésében nézem, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ebben bízom.
Igen, hát ez a biztos, hogy Krisztus által valami elhívásunk, életünk és a végén a dicsőség is tőle adatik. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.